kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Kiveszőben van a humanizmus szellemisége, s vele együtt veszendőben a lelki békénk, a szabadság lehetősége is. Valószínűnek tartom, hogy egyre többen érezzük így. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak kapkodjuk a fejünket, ami Magyarországon végbe megy, az ugyan megszokhatatlan, de egy ideje már az életünk, a mindennapjaink része. De ami Európában, az Egyesült Államokban, a világban most felerősödik, vagyis a káosz, az erőszak, a hatalom kultusza, az komoly aggodalomra ad okot. Humanista szellemiségben éltünk. Az emberi jogok, a szociális biztonság, a szabadság, a jóléti állam mindennapi beszédtémáink, reményeink része volt. Múlt időben. A szélsőséges szerveződések, az agresszivitás, a kirekesztő, megbélyegző retorika, az autoriter hatalmi működés, az uralkodó szélirány. Mi történt? Mi történik az emberek fejében és lelkében? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta történelemtanárral, és Tar Bence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval.
Kimerem mondani.
Az amerikai elnökválasztás azt is megmutatta, hogy nagy valószínűséggel a választók demokrácia iránti elköteleződése csorbát szenvedett. Ehhez nagyon jól passzol egy friss vizsgálat, európai, amit 18 és 30 év közötti fiatalok körében végeztek, és volt ilyen kérdés is, amely például Európa védettségét és biztonságát firtatta. A cseh fiatalok 36%-a szerint ez egy rendkívül fontos kérdés, a lengyelek 33%-a, a fiatalok 33%-a mondta ugyanazt, míg a magyaroknak mindössze 13%-a figyelt oda egyáltalán erre a kérdésre. És az is kiderült, hogy a magyar fiatalok 41%-a semmit nem tud a magyar kormányról, amit hitetlenkedve olvasok, hogy létezik ez a szintű tájékozatlanság. Az nyilvánvaló, hogy a közösségi médiából tájékozódnak a legtöbben. Magyarországon meglepő módon még mindig a Facebook a legnépszerűbb a maga 55%-ával, az európai átlagban már csak 27%-ot bír. Szóval, hogy a dezinformáció az egy borzasztóan erős fegyverré vált.
Én elhiszem ezeket a statisztikákat, amiket mondasz, mert én is ezt látom, és erről már szintén beszéltünk egy korábbi adásunkban. A mostani fiataloknak az információ szerzési igénye az nagyon magas, tehát nagyon-nagyon sok információt fogyasztanak, viszont mindenféle kritikai ellenőrzés nélkül. Pont ugye múltkori adásban emlegettük a Kapitólium támadását, hogy hihetetlen, hogy azok a felületek, amelyek ezek az új médiák, ugye ha oda kontrollálatlanul kerülnek föl információk, micsoda hatalmas zűrzavart kelthetnek, akkor hogyha itt a szélsőségeket nézzük, hogy megint miért jöhet újra egyáltalán szemeli az, hogy cenzúrázzanak valamit, kontrollt gyakoroljanak, pontosan ezért van, mert ezeken a felületeken a hangos vélemény vezérek gyakorlatilag bármit elhitethetnek, és nincs meg az a kritikai igény a fiatal információ fogyasztókban, hogy az leellenőrizzék, hogy hát ez tényleg igaz-e vagy nem igaz, milyennek a forrása. És ez külön nehezíti egyébként valóban az, hogy gyakran magát az információnak a forrását sem lehet megtalálni.
Mely ország a legnagyobb dezinformációs nagyhatalommal a világon szerintetek? Amerika, Kína, netán az oroszok?
Hát szerintem most az oroszok. Ugye a szélsőjobb előretöréséről is beszélgetünk, és hát emögött mindenképpen meg kell említeni az orosz titkosszolgálati információs műveleteket, amik ellen a nyugat jelenleg védtelen. Tehát az oroszok a harctéren azért olyan óriási átütő sikereket nem érnek el, sőt, viszont ebben a tekintetben hatalmas, sokkal nagyobb sikereik vannak, mint akármilyen más vonatkozásban. Ugye Oroszország minden téren nagyon-nagyon meggyengült ebben a 3 éves háborúban, ez az egy kivétel. Ugye az oroszok azt csinálják, hogy nagyon leegyszerűsítve, de mégis lássuk, hogy mi történik, hogy létrehoznak rengeteg kamu profilt, és amikor szeretnék befolyásolni egy ország belpolitikáját, egy demokratikus ország belpolitikáját, akkor elkezdenek olyan konteókat, olyan összeesküvés elméleteket, illetve álhíreket kiposztolni különféle azokban az országokban jegyzett platformokról és fiókokból, amik úgy gondolják, hogy gyengítik a velük nem szimpatizáló politikai oldalak, és erősítik a velük szimpatizáló és általában az ő konkrét anyagi támogatásukat is élvező európai szélsőjobboldali oldalaknak a támogatását. Majd ezekkel a kamufiókokkal a megfelelő platform algoritmusát jól ismerve, vagy elkezdik tömegesen megosztani, vagy elkezdenek tömegesen alákommentelni, vagy elkezdik tömegesen lájkolni, attól függően, hogy az algoritmus melyikre érzékeny leginkább, hogy az nagyon előre sorolja, és nagyon sok valódi embernek is utána megmutassa ezeket a tartalmakat.
Tehát ezek a kamu profilok nem Pista bácsit és Mari nénit rejtik, amikről azt hiszük,
hanem az
és
FSB...
úgy beszélgetnek vele, nézem a bejegyzéseket, egyes hozzászólók, azt gondolják, hogy igazi emberrel beszélgetnek. Van, hogy válaszol az az illető.
Hát ezek egyrészt nagyon egyszerű mesterséges intelligenciák, illetve FSB ügynökök, tehát az orosz titkosszolgálatnak az emberei.
Magyarországon is? Ezeket. Franciaországban is?
Mindenhol, az USA-ban is így van. Ugye már a 16-os amerikai elnökválasztásnál tudott dolog volt, hogy az amerikai elnökválasztásban az oroszok megkíséreltek beleszólni, és sok olyan vélemény volt valószínűleg reálisan, jogosan, hogy egyébként Trump akkori győzelmét azt másképp nem lehetett volna véghez vinni csak így. És ez megmutatja a mi demokráciáinknak a borzasztó sebezhetőségét, tehát amire utaltál, Bence, hogy a közösségi médiában megjelenő tartalmak, ugye azok nem mennek át semmilyen tartalomelemzésen. Ez egyrészt egy nagyon demokratikus hírközlési vagy ilyen üzenetközlési platform, tehát bárki elmondhatja a véleményét, elvileg meg gyakorlatilag is, de másrészt azok lesznek kiemelten nagyot futók, ahol az algoritmust jól ismerő marketing szakemberek, ezek lehetnek éppen egy titkosszolgálat marketingesei is, azok megpörgetik azt a cikket, ahogy mondtam, hozzászólásokkal, megosztásokkal, vagy lájkokkal és egyéb reakciógombokkal. Ugye most legutóbb a román elnök választásnál láttuk, hogy a semmiből jött teljesen ismeretlen szélsőjobboldali jelölt megnyerte az első fordulót, mert a TikTokon egy olyan komoly kampányt csinált neki egyébként az orosz titkosszolgálat, ez ma már tudott, hogy a közügyekben tájékozatlan, nem csak fiatal, de nagyobb rész fiatal felhasználók mindennapi tapasztalásaival valamennyire találkoztak ezek az álhírek, konteók, és elkezdték elhinni, hogy na, ez az ember, ez itt minket képvisel, ez kimondja azokat a dolgokat, amiket mi is gondolunk, és el lehetett téríteni a közvéleményt egy számukra kívánatos irányba, ebben valószínűleg már mesterséges intelligencia elemzése is benne volt.
De ez csak jobb és jobb lesz a percek múlásával, egyre tökéletesedik ez a módszer. Ugye a hétvégén zajlottak a németországi választások, ahol a szélsőjobbos AfD a várakozások szerint 20%-ot kicsivel a fölött ért el, és nyilván ebben szerepe volt az orosz dezinformációs rendszer hathatós működésének, és mennyiben volt szerepe ebben vajon a régi NDK-nak, bár nagyon hülye hangzik a kérdés, de mégiscsak adódik, hogy az oroszok ott inkább otthon vannak, mint a másik felén Németországnak.
Nyilván a német megosztottság, kulturális megosztottság az mind a mai napig érzékelhető erről Németországon belül is, meg talán ez a magyar nyilvánosságot is elérte. Ugye a szélsőjobb az mindig az NDK, tehát az egykori szovjet blokkhoz tartozó Németország félben tudott erős lenni. Egyrészt azért, mert az ilyen gazdasági, megélhetési kérdések azok ott mindig érzékenyebbek, nagyon sok tőkét, pénzt vittek oda, nagyon sokat tettek azért az elmúlt évtizedekben, hogy Németország két fele közeledjen egymáshoz, közeledtek is, de azért még mindig más az NDK-ban élni, és más az NSZK-ban élni. És még egyszer mondom, egy kulturális szakadék is van, tehát egyszerűen más irányba, évtizedeken keresztül más irányba szocializáltak az NSZK polgárai. Ugye ott nyíltan lehetett beszélni a második világháborús bűnökről, holokausztról, ez a német bűntudat, amiről Bence korábban beszélt, ez inkább ott volt jellemző. Az NDK-ban ez sokkal inkább volt tabu. Ott sokkal inkább élt az az elnyomatás, 54-ben ugye a föllázadása a szovjet megszállás ellen, az, hogy ők valahogy kicsit ilyen másodrendűbb polgárokként tudták megélni talán magukat az újraegyesítés után, ők kevésbé voltak tehetősek, adott esetben kirögték, lenézték őket. Ezek mindegyike talán ott lehet ebben, hogy az AfD az a keleti részeken erősebb, mint a nyugati részeken.
Na, és akkor még mindig az orosz dezinformációs rendszerről. És igen. Magyarország, akkor már muszáj ezt a kérdést is föltennem.
Hát itt a magyar kormánypárt az nagyon kedves a putyini Oroszországnak, tehát mi kormánypártunkat tolják nagyon erősen, illetve esetleg még a mi hazánk lehet nekik szimpatikus.
De azt nem tolják olyan erősen, mert az meg akkor már nem erősödjön hát föléjük.
Nem feltétlenül van rá szükségük, de ez mindig a pillanatnyi szükség, mert orosz szempontból két legyet ütnek. Tehát egyrészt lehet mutogatni, hogy itt nyugaton erősödik a szélsőbb, és mi ezzel ellen harcolunk, akiket amúgy mi pénzelünk, mi oroszok, tehát ez külön izgalmas, és a másik pedig ugye ezzel meg lehet osztani a nyugatot. Ugye Oroszország nagyon régóta, az elmúlt 10 évben úgy gondolkodik, mármint a putyini vezetés, nem az egész ország, úgy gondolkodik, hogy a nyugat ellen harcolnak. És ennek egy fontos része ez, hogy a nyugatot egy módon tudják legyőzni, ha megosztják. Amerikát egy valaki tudja legyőzni, önmaga. Ha Amerikában polgárháború lesz, Putyinnak nem az a jó, hogyha Trump nyer, hanem az, hogy a polgárháborúba süllyed Amerika. Neki az a jó, hogyha megosztódik a NATO, megosztódik az Európai Unió, és ezt a szélsőjobbon keresztül elég hatékonyan lehet elérni.
És akkor ezek szerint most ezért vetette be azt a módszert, az oroszok ellen védekezésül és Európa ellen védekezésül Trump, hogy megpróbálja egymásnak ugrasztani Európát, vagy az Uniót és Oroszországot, itt például az ukrán-orosz béke tárgyalások okán, és akkor legalább egy gonddal kevesebb számára? Mert az oroszok is el lesznek foglalva jó ideig, meg Európa is el lesz foglalva jó ideig ezzel a kérdéssel?
Arra akarja rávenni a szövetség többi államát, hogy minél többet költsenek fegyverkezésre. Erről egyébként önmagában érdemes beszélnünk majd mindjárt. Erről a fegyverkezési versenyről, ami újraindult a világban. Trump szempontjából ugye Kína a fő rivális, mert a külpolitikát nézzük. Hát
akkor tud Kínára figyelni, hogyha ide nem kell, mert itt így el van egymással Európa meg az oroszok.
Nem is az a lényeg, hogy el legyenek egymással az oroszok meg Európa, hanem lehetőleg az, hogy minimum kis intenzitásúra váltson ez a nagy intenzitású háború, hogy ide ne kelljen sok erőforrást lekötni. Neki, így van. Egyébként neki az a jó, az az igazán nagyon jó, hogyha Európának se kell olyan nagyon sok erőforrást erre lekötni, viszont Európa eléggé fél ahhoz, hogy ez esetleg kiújulhat, hogy nagyon-nagyon fölfegyverkezik, és az Amerikának lehet egy segítség, bizony, mondjuk Kínával szemben egy erős, újra felfegyverkezett Európa például.
Hát én csak az oszd meg és uralkodj elvét látom. Szomorú így látni, de megint azt mondom, hogy ahogy múltkor beszéltünk, itt a szélsőségek közötti történelmi dialektikából következik, hogy az a nagy egységesítő törekvés, a globalizmus a saját eszméivel talán túlságosan is a tolerancia mentén próbálta egyesíteni a különbségek eltörlésével a világot. Most hát ez egy kontrareakció, és ennek nem szabad bedőlni. Tehát nem szabad ennek bedőlni ezeknek az ellentéteknek, mesterségesen szított ellenségképeknek, amelyeket valóban, ahogy Máté mondja, már tulajdonképpen nem is emberek, hanem programok írják és gerjesztik. Hihetetlen sajnos, hogy az idősebb generáció azért nem tud kritikusan felépni ezzel, mert nem is ismeri fel a hamis tartalmakat, mert egyszerűen nincs is talán tudatában annak, hogy ilyen szinten állunk, hogy nem emberi elmék készítik ezeket az álhíreket, vagy nagyon gyakran minden álhírnek, ugye erős, mert korábban a Conteo pszichológiája kapcsán beszéltünk, hogy mindig fontos, hogy van igazság tartalma, hogy mindig van benne valami olyan elem, ami persze igaz, csak nem egészen úgy, ahogy ott ábrázolják meg, ami a következtetés aztán az alapján. De hogy ma már az algoritmust etetik ezek a programok. Az algoritmust és a fiatalok a nagy többsége viszont csak a vélemény után megy, nincs egyéni véleménye, nem szabadon gondolkodik.
De nem is tud szabadon gondolkodni, nem lassan szabadon. Itt tartunk.
Így van, nem tud szabadon gondolkodni, tulajdonképpen ezeknek a megatrendeknek és ezeknek a vélemény áramlatoknak a sodrásában csak igazodik valahová, mert szeretne nyilván tartozni valahol, és amiről az előző adásban beszéltünk, és már csak az érzelem vezérelt indulatok viszik. Valójában azért itt kell egy önreflexiót tanúsítani a mindenkinek, hogy mennyire tudatos ő, amikor politikai kérdések.
De most nézzük például a Moménak a történetét. Ott például minthogyha valamiféle önálló gondolkodás megjelenne, helyzetfelismerés, kiállás az ügyekért.
Igen, ott mindenképpen ugye két módon lehet reagálni erre társadalmi szinten. Az egyik, hogy ugye beleállsz valamelyik ügybe, beleállsz valamelyik ideológiába, és akkor azt kezded képviselni. Ez lehet az elitellenesség, hogyha azt látod, hogy az elit az valahogy nem minket képvisel, nem a mi érdekeinket képviseli, mindegy, hogy milyen pártlogó van fölé írva. A másik pedig ugye a passzivitás, a teljes passzivitás, amit az előbb mondtál, Ági, az a 41%-os adat, hogy a fiatalok ekkora a százaléka nincsen tisztában mondjuk a magyar kormánynak a működésével. Hát az azért van, mert hogy azt érzékelik, hogy ezek csak befolyásolni akarnak minket, ezek akarnak tőlünk valamit, egyébként meg én éppen most vagyok fiatal, nekem fontosabb, hogy most sajozzak, pasizzak, fontosabb az, hogy most menő legyek a kortárs csoportba, fontosabb az, hogy mit gondolnak rólam, és én mit gondolok magamról, mint az, hogy mit gondoljak az éppen aktuális politikusokról, akik nem minket képviselnek, amúgy tényleg nem. És akkor erre egy ellenreakció, ez a passzivitás, ez az eltolom magamtól a politikát, ez az apolitikusság. Illetve a social médiára még egyetlen gondolatot, ha megengedtek. Amikor egy gyógyszert bevezet egy gyógyszercég, ha nagyon sok éven keresztül tesztelni kell azt, és figyelik a mellékhatásokat, statisztikákat vezetnek erre, és akkor egy komoly hatósági engedélyeztetésen megy át egy gyógyszernek a forgalomba hozatala, ugye ezt láthattuk a vakcinák esetén, amik nem tudtak végigmenni egy ilyen folyamaton a vészhelyzet miatt. A social médiáról pontosan tudjuk, hogy nagyon komoly mentálhigiénés hatásai vannak, és semmilyen hatástanulmány nincs, úgy engedik rá a társadalomra az összes ilyen technológiai fejlesztés, akár a mesterséges intelligenciáról, akár a social médiáról beszélünk, akár bármilyen más teréről az internetnek.
Hát ez elég drámaian hangzik, mert a megoldást nem látom kiviláglani ebből.
A megoldást én se, csak inkább, hogy ugye mi az ellenreakció erre. Tehát ugye megint, amikor beszélünk ezekről a szélsőséges ideológiákról, akár a szélső jobb megerősödéséről, na akkor most ugye a következő, hogy a sajtó orgánumokat vegyük elő, kiknek a kezében van, mit kommunikál, egyáltalán milyen ideológiák mentén. Emögött azért ez az igény is van, hogy már kontrollt vesztett, hogy mi kerül oda ki, mert amit most Máté nevezett, hogy mindenféle hatástanulmány nélkül, hogy bárki bármit kitehet, hogy bárki bármit mondhat, hogy nincs ellenőrzés, pusztán csak a népszerűség, a szenzációhajszás algoritmus fogja akkor ezt, mint abszolút igazságot tálalni az emberek elé, ez is végtelenül veszélyes.
Hát tehát igen, ez egy kontrareakció. De ugyanakkor erre hivatkozva, erre a felismerésre hivatkozva indul be a szabad sajtó korlátozása, kinyírása, ami megint csak az inga kilengését segíti. Ne írhassanak bármit, akkor a szuverenitás védelmében ezt és ezt az orgánumot, az ilyen és ilyen felületeket korlátozzuk, vagy betiltjuk. És ez Amerikában is elképzelhető, hogy meg fog történni. Hát Musk már ilyen hangokat is hallatott.
Nem ülnénk ebbe a rádióba, nem hinnénk a szabad hangba szerintem sem, hogy mennyire
most
fontos.
Még.
Mennyire fontos. És én nagyon hiszek a szólás szabadságában, viszont vissza kell, hogy utaljak az előző adásra, hogy a szakértelem, a szakértőknek a szerepe, az elképesztő felelősség, tehát ha valaki mégiscsak meg akar a médiában nyilvánulni, tehát mert a média tényleg ennyit jelent, hogy közvetítő, felvállalja azt a szerepet, hogy ő közvetít, hogy ő véleményt formál, akkor ott nagyon nagy felelőssége van minden megszólalónak, bárkinek, aki bármit a köz elé tár, hogy az tényleg milyen forrásból származik, és mi annak a hitele.
Akkor nézzük még a további szempontjainkat. Szóba hoztad az leszakadó rétegeket, ugye arról is már rengeteget beszéltünk, hogy milyen nagy arányú a gazdagodás az elmúlt évtizedekben. És minthogyha a szélsőségek ezeket a leszakadó, lemaradó, elfeledett társadalmi rétegeket is megszólítanák, vagy meg tudnák szólítani.
Minden korszakban minden gazdaság és társadalmi változásnak vannak nyertesei és vesztesei. Nem tud olyan lenni, mindenkinek jó. És azok, akik most vesztesek voltak, ugye ez az alsó középosztály, a nyugati munkásság, ugye akik elvesztették a munkájukat, mert azt kiszervezték Ázsiába, és de nem tudták átképezni magukat. Ugye rendszerváltás kapcsán itt a közép-európai régióban óriási, szinte járványszerű méreteket öltött az öngyilkosság vagy az alkoholizmus, mint egy megküzdési stratégia, egy válasz arra, hogy egyszer csak ilyen nincstelenné váltak komplett régiók, és semmilyen ellátást nem kaptak, és semmilyen segítségre nem számíthattak.
Munkahelyek, területek szűntek meg vidéken. Nem véletlenül néptelenednek el azok a falvak.
Így van, egzisztenciák szűntek meg, és ez Amerikában is megtörtént. Egy picit kevésbé drámaian, egy picit kevésbé hirtelen módon. A végeredménye az drámai volt, de az oda vezető út az egy lassabb folyamat, egy lassabb leépülés volt. Ez az egyik csoport, aki nem volt képviselve, és aki ki volt nevetve, a vidéki ember. Az elit, meg a középosztály, az nagyon sokáig a 80-as, 90-es, de a 2000-es években is tévésók, tévésorozatok formájában imádott röhögni az egyszerű primitív embereken. Nézd meg, milyen idióta. Tehát ez ment, hogy a tahóságsó, úgy is nevezték viccesen a valóságsókat. Na most az elit fölismerte, hogy neki egy picit jobban jön ebben a pillanatban, hogyha inkább a lecsúszott néprétegekkel fog össze a középosztály ellen. Most ez történik szerintem.
Miben látod ennek a megnyilvánulása?
Hát, ha megnézed Amerika, az értelmiséget kritizálják, a középvezetőket, a diplomásokat, vagy akár a felső vezetőket, de mindenképpen alkalmazotti szinten lévő embereket,
de hát
tanárokat.
Közben pedig őket veri át, a legkisebb mizetebbeket veri át azzal, hogy profit maximalizálás még mindig a célja mindennel, a főikek és egyensúlyok lebontásával is.
Igen, ezt nem értik.
Hát nem.
Ez az oktatási rendszer csődje, ez az értelmiség csődje, arra nagyon szívesen kitérek, hogy miért gondolom ezt. Ez a politikai mainstream, politikai fősodornak a csődje, amit itt látunk. Azért történik a szélső jobbra tolódás, vagy szélső balra tolódás máshol, de most főleg inkább a jobbra. Ugye a másik ilyen nagyon nagy vesztes csoport az ugye a fehér férfi, aki nagyon sokszor érezhette azt, hogy itt a nők, akik ugye emancipálódnak, fölemelkednek, azok velünk szemben szereznek többletjogokat. Az más kérdés, hogy előtte egy olyan nagyon egyenlőtlen patriarchális rendszer volt, aminek ez a kiegyenlítődése, de bizonyos férfiak érezhették ezek a jogok elvesztéséből, hogy hát nekünk most itt rosszabb lesz, rosszabb pozícióba kerülünk.
De érdekes, te úgy érzed, hogy már leépült a patriarchális rendszer?
Hát lejjebb épült, mint ahol volt.
Ja, inkább így.
Nem azt mondtam, hogy teljesen leépült, de lejjebb épült, és ezt megélhette veszteségként a férfiak egy része, nem minden férfi. De hogyha megnézed, hogy akkor kiket támogattak, kiket emeltek, vagy próbáltak fölemelni az elmúlt évek egyébként tolerancia kultúrájában fogant kulturális termékei, társadalmi programjai, azok soha nem a fehér férfiak voltak, hanem mindenki más. És ezzel szerintem semmi baj nincsen, mert hogy a fehér férfiak egy részének valóban többletjogai voltak, és miért voltak többletjogai, indokolatlanul voltak, de azok a fehér férfiak, akik viszont az alsó rétegekhez tartoztak, akik nem uralkodtak senkin, nagyon is azt érezhették, hogy ők kétszeresen vannak ütve, és kétszeresen vannak magára hagyva. Egyrészt elveszik a munkánkat, kinevetik a kultúránkat, meg kriminalizálják akár, de mindenképpen moralizálnak fölötte, és ráadásul még a nők is itt a fejünkre nőnek. Meg a mindenfajta kisebbségek, mindegy, hogy fai vagy vallási alapon.
De nekem megint olyan érzésem van, hogy itt buborékokról beszélünk.
Így van.
Hogy mindegyik létezik egymás mellett.
Így van.
Mátéhoz három ponton is csatlakoznék. Az egyik az, hogy mi történik a munkásosztályjal, miért tudott ez így leszakadni. Ugye Ági, mondtad ezt a profit maximalizációt. Itt nem a technofób beszél belőlem, erről is beszéltünk már ezekről a technofób civilizációkról. De kétségtelen, hogy az elmúlt két évtizedben egy olyan gépesítés és egy olyan technológiai fejlődés lett a mindennapok része, hogy az idősebb generáció, aki nem ebbe született bele, ugye, aki nem ez a digitális benszülött, az kimarad, lemarad, nagyon nehezen tudja ezzel a lépést tartani, illetve feleslegesé is válik az a típusú egyszerű munka, ami egyébként nagyon-nagyon sok embernek a hétköznapi megélhetését jelentette. A raktárak automatizáltá válták, robotméretűké válták, önműködő raktárokról beszélünk, önműködő termelőegységekről, önműködő gyárakról. Kell messze menni, Kecskeméten a Mercedes gyárnak is a első csarnoka teljesen automatizált, és egyetlen egy ember se dolgozik idézőjelbe benne, csak a mérnökök, akik megtervezik. Tehát itt a kétkezi ember, vagy a kétkezi munkás valóban kiszorul, leszorul, tehát őket nagyon könnyű megszólítani. Most az az érdekes, hogy pont olyanok szólítják meg, akik ennek a folyamat mögött állnak, akik továbbra is tulajdonképpen a robotizáció és a robot munkások és a robotgyárak is emellett érvelnek. Tehát egy furcsa ellentmondás. Úgy mondtad, Máté, itt a második pont, hogy az értelmiség hibája ez. Hát valóban az értelmiség hibája, aki úgy szabadítja ezeket, ahogy te is mondtad, technológiákat rá a mi civilizációnkra, a mi társadalomunkra, hogy semmiféle hatástanulmányt nem végez előre, inkább csak retrospektív módon, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen hatása volt ez mondjuk akár az amerikai autóiparra, vagy milyen hatással van ez az ottani mondjuk munkásosztályra. Tehát nincs egy ilyenfajta prevenció. És ez oda vezet valóban, hogy amit te mondtál, harmadik ponton csatlakozom, hogy létrejön ez az értelmiség ellenesség, hogy na hát ugye akkor mi értelme van ennek a értelmiségnek. Egyébként a munkásosztály kezében megkerült egy olyan egyszerű eszköz, amit annyian szinten megtanul használni, hogy előre programozott információs csatornákkal ő minden hírt megkap, de már azt, amit hallania kell, vagy ami őt tereli érzelmi alapon egy-egy irányba. És az értelmiség nem tesz ezzel ellen semmit. És nagyon nehéz a megoldás, mert ezt kérdezted, mi a megoldás? Én véleményem mindig az, hogy az oktatásban rejlik a megoldás, nyilván a népnevelésnek annak a jó értelembe vett szintjén, ahol az embereket az önálló kritikai gondolkodásra tanítjuk meg, de ez feltételez egy értelmiségi társadalmat, egy olyan társadalmat, ahol az, hogy te egyáltalán a kritikai gondolkodás képességét megszerzed, az egy alapérték. És mikor arról beszélünk, mi az európai eszmény, én még mindig ebbe látom Európát Amerikához képest, hogy az európai társadalom, ami még mindig egy tudásközpontú társadalom, még mindig valahol az értelmi nevelés ott van, mint egy alapérték, ez Amerikából sajnos leépülőben van, ezt bátran merem mondani, ott egész más jelent az értelmiségi, mint itt Európában.
Jó, hogy szóba hozott Európát, mert valóban adódik a kérdés, hogy merre tovább, hogyan tovább. Hogyha igaz az, hogy az orosz dezinformáció és az amerikai egész pályás letámadás mindent elural a világon, és a kínaiak pedig a tenyerüket dörzsölgetve nézik páholyból mindezt, hol van ebben az egész mérkőzésben Európa, és milyen feladatok hárulnak Európára, ha magára akar találni, ha kiutat akar ebből a helyzetből találni, mert úgy nézem, hogy most az egyik legnagyobb vesztes e pillanatban Európa.
Hát én azzal kezdem, hogy ezt az amerikanizálódásnak, ezt a kényszerű folyamatát, ezt biztos, hogy európai értelmiségi szemmel fékezni kell. Tehát az, hogy itt is mindenki a Netflixet, a Disney Channelt, a nem tudom én, az Amazon Prime-ot, és ezeket nézze, mert fillérekért hozzá lehet jutni, és nincs. Tegyünk mellé valamit. Mi van az, ami egy BBC, még ott van esetleg egy British Broadcasting Network, de hát már ők se európaiak adnak a szigorú értelmében.
A francia filmgyártás még mindig nagyon erős Európán belül.
De nincs, például. Nincs streaming platformja, és a lobby sincs mögötte az a fajta reklámérték, hogy francia filmeket néz, de viszont amerikai filmekből minden estére jut 100 és 1000 és akármi, és ez nem azt jelenti, hogy az amerikai filmben nincs jó film, vagy nincs ami értékhordoz, de mi is ezerszer utalunk olyan amerikai filmekre, amelyeknek van valódi mondani.
Én például az egy kellemes tapasztalat volt, hogy Franciaországban, Párizsban voltam moziban, beültünk a lányommal, és filmelőzeteseket adtak a film előtt szokás szerint, közelgő bemutatókról, és 2 darab amerikai film, és 6 francia filmnek a promócióját láttuk. Ez egy üdítő felismerés volt. Így nem van. Fordított volt az arány.
Igen. Végre idén volt legalább magyar filmszemle, 15 év kihagyás után, hogy ehhez kell kultúrpolitika, ehhez kell egy olyan központi támogatás.
De ez se a kultúrpolitika központi támogatásával jött össze.
Ez igaz.
Na
ez
tehát,
igaz.
Mi vár Európára? Milyen helyzetben is van az öreg kontinens?
Európára szerintem egyrészt vár egy gazdasági reform, másrészt vár egy katonai reform. Ha tényező szeretne maradni a világban, akkor biztos, hogy egységesebbé kell válni, ha nem feltétlenül egyesült európai államokká kell válni, de biztos, hogy egységesebbé kell válni a külpolitikában, a gazdaságban és a hadseregben.
Minden ellen dolgoznak azok a folyamatok, amiket most látunk, a patrióták, az AfD, utolsósorban az oroszok jelenlétével.
Ugye sok dolgozik ezzel ellen, sok szól emellett. Ugye amikor arról beszéltünk például az előbb, hogy az értelmiségnek a szerepe, az szerintem óriási probléma volt, hogy előző adásban említettük ezt már egy bizonyos kontextusba, hogy mindenki, aki másképp gondolkodik, arra rásütünk valami jelzőt, amivel őt hiteltelenítjük. És akkor már nem kell vele foglalkozni, és azzal sem, amit mond, meg a témával sem, amiről ő beszél. És ebben nagyon partner volt az értelmiség itt is, Európában és Amerikában is. Túl korán kiáltott túl sok mindenkire farkast. Egyrészt. Másrészt azt hiszem, hogy nem próbálta megérteni azokat a leszakadó rétegeket, legalábbis egy része az értelmiségnek. Nem tudott hozzájuk kapcsolódni, nem tudott hozzájuk beszélni. Nem volt meg ez a kapcsolódás, nem építette meg ezt az utat. Aztán nem sikerült tematizálni azt, hogy például a fenntarthatóság kérdés, ami nekem egyébként szívügyem.
És a fiataloknak is. Ez volt a másik fontos tapasztalata már hivatkozott vizsgálatnak, hogy ez viszont tényleg érdekli a fiatalokat.
Mert tudják, hogy a bőrükre megy, vagy egy részük tudja, hogy a bőrére megy. Szóval, hogy nem sikerült azt egy ilyen nemzeti konszenzussá tenni. Hogy ez egy olyan kérdés, amit vagy megoldunk közösen, vagy az fog bennünket borzasztó változásokra kényszeríteni. Ez nem sikerült megalkotni ezt a konszenzust. Ma ez egy politikailag megosztott kérdés. Ugye van az egyik oldal, amelyik azt mondja, hogy a fenntarthatóság kell, és akkor ez mindenfajta technikai vívmányoknak az elterjesztését, mint a napenergia, a szélenergia, elektrifikáció, stb. Ilyeneket köt, amiben van pénz. A másik oldal meg azt mondja, hogy a versenyképessége fontos, és hogy mekkora butaság ez az egész fenntarthatósági narratíva, emiatt drágul meg a termelés Észak-Amerikában és Európában, ezért nem tud versenyképes lenni. Például Ázsiával szemben töröljük csak az összes ilyen ostoba fenntarthatósági korlátot, mindent termeljünk ki a földből, az utolsó csepp olajat, az utolsó molekula földgázt, az utolsó gram szenet, amit még gazdaságosan ki tudunk termelni, használjuk az erőforrásainkat, és ami nem a miénk, azt meg zsákmányoljuk ki, azt raboljuk el máshonnan, vagy vegyük meg, szebben mondva, és az embereket is nyugodtan építsük le a szakszervezeteket, zsákmányoljuk ki, hogy olcsóbb legyen a munkaerő, ide jöjjenek a befektetők, itt akarjanak termelni. Ez egy újfajta amerikai álom, ugye a régi amerikai álom arról szólt, hogy kertváros, nagyház, két vagy három gyerek, kutya, autó, férj, feleség. Ez az új amerikai álom, ez a cégek amerikai álma, akik korlátlanul kizsákmányolhatják az embereket és a természetet mindenhol a világban, és senki ebben nem tud beleszólni, vagy nem szólhat bele. E felé megyünk most, az én meglátásom szerint.
Tehát ebből a képtelennek látszó helyzetből hogyan tudna Európa kilábalni, mikor az ismert hatások itt ülnek a nyakunkon, mindennapi szinten, amikor a felismerés, az összefogási szándék az majdnem a nulla felé tendál. Mi vár így Európára?
Hát attól függ, mi a cél. Tehát például a fenntarthatóság kérdésében, hogyha bevezetünk mindenfajta környezetvédelmi előírásokat, de nem vezetünk be védővámokat más országokkal szemben, akik ezt nem tartják be, akkor ők versenyelőnyhöz jutnak a mi piacunkon.
Igen.
Másrészt, ha igazán komolyan vennénk a fenntarthatóságot, akkor le kéne építeni. Nem föl, hanem le kéne építeni az iparunkat. És át kéne állítani a mezőgazdaságunkat, minél vegyszermentesebbre és minél diverzebbre.
Na jó, de azt mondják, hogy a fejlődés, a mindig jobbá válás az ember sajátja. Most az a kérdésem, hogy ennek feltétele a verseny. Tehát, hogy jobbá váljunk, tökéletesedjünk, mert ez olyan, mintha ez a kettő összefügge, hogy csak versenyhelyzetben tudunk haladni előre. Mintha ez a gondolat élne a fejünkben.
Mikor az utopisztikus társadalmakról beszélgettünk, ott már megfogalmaztuk azt, hogy egy jóléti társadalomnak nem biztos, hogy ez a versenyképesség a végső hajtómotorja, hanem az elégedettség. Annak a megértése, hogy mi az, ami elegendően jó. Mi az, ami még az emberi alapszükségletek mellett az embert igazán boldoggá teszi. És itt ugye a társas szükségletekre tettük le akkor a voksunkat, hogyha eljutna végre mindenki oda, hogy nem feltétlenül ugye a pénz felhalmozás tesz bárkit boldoggá, hanem az a közösség, akiben ezt egyáltalán hasznosítani tudja, és itt a mikroközösségek, amit most mondtál, hogy régen az amerikai álomnak is mondjuk az alapja volt, hogy kisvárosok, ott kis emberi közösségek valóban egymást támogató módon éljenek. Hát Európa jövőképe is csak ez lehet, de ez azt is jelenti, hogy itt az Európai Parlament és az Európát uraló politikai erők fókuszába is ez kéne, hogy kerüljön. És az a rengeteg szinte figyelemelterelő éves gondolat, amivel az elmúlt időszakokban küzdöttek vagy foglalkoztak, nem ez a fontos, nem az a centrális. Tehát ott kell egy reform. De az a fajta egységesítés, amiről itt a Máté beszél hosszú távon, az nem kérdés. Csak ennek Európában tényleg nyelvi akadályai vannak, és muszáj kikacsintanom, a múltkori műsorban a Római Birodalmat emlegettük, hogy miért tudott egységes lenni. Hát egyrészt azért, mert egy olyan egységes kultúrát erőltetett, elsősorban egyébként a nyelven keresztül és az intézményrendszerén keresztül, hogy mindenütt a latin tették az adminisztráció nyelvévé, és volt egy egységes nyelv.
Európa... De te magad is ezt a szót használtad, hogy erőltetett.
Erőltetett, tehát ez mindenképpen
erőltetett. Na jó, de ami már erőltetett, az már...
Hát ez egy átmeneti időszak, ugye kérdés, amikor romanizálódott egész Európa, és mindenki tudott latinul, vagy legalábbis a művelt elitnak ez volt a közös nyelve, akkor ezt mennyire érezte erőszaknak, semennyire, ez bátran lehet mondani. De ez ugyanúgy igaz a görögségre és a hellenizmus korszakában, hogy nyilván az elején, amikor a görög nyelvet tették az államigazgatás nyelvévé, nyilván a akkori hellenisztikus birodalom, még egyiptomiak nem voltak feltétlen boldogok, hogy Alexandriában görögül kellett beszélni, de egy-két generáció után ez teljesen természetessé vált, és a zsidóság is átvette a görög nyelvet, tudjuk nagyon jól. Tehát, hogy önmagában az, hogy van egy egységes nyelv, ez nem akadály. Amíg ez a fajta egységes pénz nem, ott van, hogy még mindig az egységes valuta nem lett bevezetve, hogy az egységes nyelv nem lett benevezetve. Ez két olyan, azt gondolom, hogy nagyon praktikus, de fundamentális akadály, ami ellenünk dolgozik.
Ettől azért nem vagyunk messze egyiktől sem annyira, hiszen az euró igen elterjedt, az angol nyelv is nagyon elterjedt, tehát azért ez nem megvalósíthatatlan. Mégis azt érzem, hogy nagyon messze vagyunk attól az idilltől, amit most itt lefestettetek, mert olyan, mintha most sokkal inkább a fegyverkezésre kéne fordítani az energiát és a figyelmet, az összefogásra. Most akkor hogy van ez? A kettő hogy fér meg egymás mellett?
Én három utat látok Európa előtt, ugye ezt kérdezted, Ági, hogy merre van az irány. Az egyik, a legpesszimistább az, hogy Európa szétesik, atomizálódik, bezárkóznak a nemzetállamok, egy ponton egymás ellen fordulnak, és majd egymást gyilkolják a erőforrásokért. Ez a legnegatívabb forgatókönyv. A másik, hogyha be akar szállni abba a versenybe, ami most Amerika, Kína, nagyon kis rész Baroszország, de hát ők itt nagyon pici alak, szóval között zajlik, akkor fegyverkezési verseny, amit most említettél, akkor egységesülni kell, akkor esetleg ez az Európai Egyesült Államok, mint koncepció is fölmerülhet, és persze közös nyelv, közös valuta. És van a harmadik út, amit meg én kezdtem el pedzegetni itt a fenntarthatóság kapcsán, de nem csak onnan lehet megközelíteni, én most onnan közelítettem meg, hogyha azt mondjuk, hogy mi valami radikálisan más gondolati kört kezdünk el itt meghonosítani, egy teljesen más kultúrát, erre utaltál te is, Bence, hogy mi nem fogadjuk el azt a versengést, ami most Amerika meg Kína van, mi nem akarunk ebben részt venni, köszönjük szépen, mi inkább egy jóléti államot szeretnénk, ehhez kell újra elosztás, vagyis meg kell adóztatni a gazdagokat, és újra kell osztani a szegények felé, ehhez nyilván kell egy társadalmi támogatás, egy nyomás, ami ezt ki tudja kényszeríteni, jelenleg ilyen nincs még. Ezt egyetem meg kell fogalmazni a tömegek számára, hogy ez miért fontos, ez jelenleg nincsen megfogalmazva, vagy nagyon kis körben, és egyébként meg mindenhol kommunistának van ez minősítve, vagy van hasonlónak, ez a megközelítés. És akkor lehet egy olyan fajta Európa is, ami egyébként fenntarthatóan működik, mert magának termeli az élelmiszert, mert van vize, mert ellen tud állni az egyébként kikerülhetetlen részben klímaváltozási, részben pedig az erőforrások és az energiakészletek kimerülésének, ami egyébként történik, és következő évtizedek meghatározó jelensége lesz, hogyha eleve lemondunk egy csomó technológiai vívmányról,
például,
meg tudunk élni nélküle, okostelefon, mosogatógép, saját tulajdonú személyautó, televízió, ezekről gond nélkül le lehet mondani.
Hú, megnézném magamnak, amikor ez eljön. Én szerintem az emberek tudatáig eljuttatni ez baromi nehéz. Hát egyfelől nagy az ellenerő, a szokás hatalma, a mákony, hát élnek egy világban, és ebből kirángatni őket, amikor ebbe kapaszkodik, hát miben a televízióban, meg a saját mobiltelefonban kapaszkodik leginkább.
Mert nincs ott a közösség, amit Bence említett, de ha ott van, és beléjük is lehet kapaszkodni, az sokkal, de sokkal jobb érzés, mint otthon magányosan nyomkodni ezeket a vackokat.
Igen, és ott van még az ellenerő is azért, azért dolgozik erősen ezeken a vackokon keresztül.
Hát nyilván ki kell lépni a neoliberális gazdaságnak a bűvköréből, mert az ugye nem csak egy gazdaságpolitika, ez nagyon fontos szerintem megértenünk, hanem az egy közpolitika is, meg az egy társadalompolitika és a neoliberalizmus.
Egy ilyenfajta, ilyen léptékű változást csak nagyon erős szenvedés nyomás katasztrófa közeli helyzet tudja előidézni, és lehet, hogy éppen Trump akaratán kívül ezen munkálkodik, hogy felismerjük, hogy európaiként eljussunk ide.
Hát abban biztos vagyok, hogy ma sokkal több érdek fűződik a kettes számú forgatókönyvből a három közül, amit én felsoroltam, tehát az az egységesülő Európa, amelyik versenyez Amerikával és Kínával, saját hadsereget hoz létre, e felé munkálkodik egyébként Trump. Az a változás, amit én most felvázoltam, harmadiknak, számomra legkívánatosabbnak, afelé jelenleg legfeljebb alulról tudunk munkálkodni, fölülről nem munkálkodik senki.
De ez olyan fajta tudatosodás kellene, és olyan fajta erő megmozdítása, amit én nem látok jelen lenni.
Én optimistaként ugye azt gondolom, hogy mindig ezek a mikroközösségek fogják megváltoztatni.
De nincsenek ilyen mikroközösségek, ha vannak is, csak mutatóba. Nem, én nem érzem, hogy ezek erősödjenek. Főleg a félelem kellős közepén, amikor minden eszkalálódik. Hát most sokkal nehezebb lesz ezt a tudatosodást elérni. Azt inkább, amit mondasz, hogy fegyverkeznünk kell és össze kell fognunk. Azt hamarabb el fogják
fogadtatni. Rajtunk múlik. Rajtunk múlik igazából.
A rajtunk alatt kit értesz?
Hát a mindannyiunk, az emberek.
Na de hát az ember, aki a mobiltelefonjáról tájékozódik a dezinformációs vonalakon keresztül, az hogy fog tudatosodni, amikor a félelem mozgatja?
Hát azért mondtam, mindannyiunk felelőssége, hogy kivel, miről beszélgetünk.
Ja.
Hogyan formáljuk a társadalmi narratívákat, lesz majd egy adás, amikor ilyesmikről is fogunk beszélgetni, majd ott erre térjünk vissza mindenképpen. Ezt most csak ilyen röviden hozom ide be, mert hogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy mit kell gondolni a világról, hogy mit tartunk jónak, hogy a növekedést tartjuk-e jónak, vagy azt éppen egy emberiség elleni bűnnek tekintjük, amit mindenképpen el kell kerülni, legalábbis az anyagi növekedést, mert hogy egyébként lakhatatlaná tesszük a bolygónkat magunk számára. Tehát ez meg tud fordulni, mint ahogy eddig is fordult rengetegszer a történelem során, ez is fog fordulni, és igen, ez szenvedésnyomást fogja kikényszeríteni, ez nem kérdés.
Tehát lehetséges, hogy még mindig van lejjebb?
Lesz is. Hát ugye most a zöld jövő, ugye sokáig volt ez a szlogen, hát az most hirtelen olivazöld jövő lett, ugye az olivazöld az a hadseregnek a színe. Azokat a pénzeket, amiket egyébként lehetne kutatásfejlesztésre költeni, lehetne szociálpolitikára költeni, oktatásra, egészségügyre, vagy éppen zöld beruházásokra, bár szerintem a zöld meg a beruházás kicsit furán fér meg egymás mellett, az az igazán zöld, amiben nincsen pénz. Ezt így zárójelben mondanám. Szóval ezt most mind a hadseregre költik.
Én maradok az örök optimista, és azt gondolom, hogy ezeknek a műsoroknak, mint amiket mi is csinálunk, a legfőbb üzenete az, hogy az emberekkel megértessük, és talán elmondhassuk azt a személyes meggyőződésünket, hogy van szabad választásunk. Hogy nem kell csak azért, mert ez a nyomás van a világban, vagy ez egy tendencia. Mindig van lehetőségünk ebben nem részt venni, és azt mondani, hogy akár egy ilyen Gandhi-féle béke mozgalom gondolatával nem részt venni ezekben a folyamatokban, és másként cselekedni. Ha nem engedjük azt, hogy ezek a sodrások, ezek magával ragadjanak bennünket, akár ez a pesszimista világlás, annak az elképzelés, hogy szükségszerű a fegyverkezés, szükségszerű a háborúzás, szükségszerű ez a fajta szélsőséges, jobboldali őrület, ami majd zajlik, hát ez egy pillanatkép éppen most, azért ez nem a vége a történetnek, bármennyire nem tetszik, ami most van, de látom azt is, hogy ez az inga onnan biztos, hogy vissza kell, hogy forduljon.
Csak kérdés, meddig lendül ki ez az inga?
És hogy hol van az a pont, ahová fölfüggesztjük? Tehát mindig ez a nagyon nagy kérdés, hogy tudunk-e oda tekinteni, ahonnan ezek a kilengések vannak. Az embernek van a saját személyes szabad akarata és választása akkor, ha tudja, hogy még egyszer abban a tengelyben ő áll, és ő neki van szabad választása.
Olyan nehéz átélni ezt a fajta szabad akaratot és szabad választás lehetőségét, amikor valóban megnézed az interneten felé áramló hírfolyamot, és mindazt, ami körülötted zajlik a világban, és a saját bőrödön is tapasztalod az infláció mértékét, az ország lepusztultságát. Borzasztóan nehéz átélni, és főleg érvényesíteni egy ilyen belső szabadságélményt.
Ugye pont az, amiket mondasz, Szági, ezek teremtik meg a szenvedésnyomást. Arra, hogy erre valamit reagálj, valamit változtass. És lehet azt is, hogy akkor én minden ilyet kizárok, és nem olvasok híreket, és nem politizálok, és ezt eltolom magamtól, mint az idézett kutatásban a fiatalok 41%-a Magyarországon. Mondjuk csak a kormányt utasították, ugye itt el vagyok, a kormányról nem tudtak sokat, nem jelenti azt, hogy nem politizáltak. Meg ugye lehet azt is, hogy akkor azt mondom, hogy hát ez egy őrület, hát én nem így akarok élni. Hát nekem mi szükségem van erre a sok szörnyűségre? Gondoljuk el azt, hogy ugye szenvedésnyomás, hogy minden évben, az elmúlt 5 évben a legmelegebb év volt az az év, amelyik jött. És minden évben, miket hallottunk, óriási tüzek, most legutóbb Los Angeles környékén, hőhullámok, villámárvizek, tényleg városokat mosott el, láthattuk a spanyol képeket, a német képeket, nem voltak ezek régen. Más dolgunk nincs, vagy az ottani embereknek, mint elmagyarázni a károsultaknak, hogy ez az ökológiai válság miatt van. És az ökológiai válság meg a növekedés miatt van. A cégek miatt, a politikusok miatt, és azok miatt, a választók miatt, akik ezeket támogatják. De ez nektek valójában, nekünk valójában rossz. Az igaz, hogy ha szembe megyünk ezzel a növekedés mantrával, ezzel a narratívával, akkor egy csomó ember elveszti a munkáját. De ez nem jelenti azt, hogy nem fog új munkahely teremtődni, például a mezőgazdaságban, mert hogyha nem használunk egy halomgépet, meg vegyszert, akkor sokkal több ember kell a földekre, meg a falura, meg vidékre. Ez lehet, hogy nem egy vonzó alternatíva most, de hogyha, és itt van a narratívák ereje. Ugye ma az a narratíva, hogy az A választás, hogy minden menjen úgy, ahogy eddig, csak váltsuk zöldre a technológiát maximum, de lehet, hogy még az se kell, ugye Trump azt mondja, és akkor növekedjünk, erősödjünk, és ez már milyen jó lesz nekünk, tegyük nagyjá akármelyik nemzetünket. A B narratíva az az ma, hogy hát vagy hozzunk itt mindenfajta ilyen önkéntes lemondásokat, ilyen kellemetlenségeket itt fogadjunk el, és akkor éljünk egy kicsit rosszabbul. Hát mindenki az át akarja választani.
Hát persze.
De ez egy hamis választás, ez nem igaz. A valódi dilemma az az, hogy A, menjen minden úgy, ahogy eddig is összeomlunk, vagy B, hozzunk meg egy csomó pillanatnyilag fájdalmas lemondást, és akkor egy kontrollált csökkenés, és egy élhető jövő vár ránk. Ez a két alternatíva van. Na ebből már a B szerintem sokkal szimpatikusabb.
Igen, csak az ára rögtön egy csomóan azt mondják, hogy semmi sem bizonyítja, hogy összeomlás következik. Ez egy eltúlzott vélemény. És kész, itt már egy csomó ember fennakadt ennél a pillanatnál, és elbizonytalanodik, és nem tudja, merre van az előre.
Ugye itt van a bizalom kérdés. Egyrészt rengeteg tanulmány bizonyítja, tudományos konszenzus van erről. Évtizedek óta, 70-es évek óta tudományos konszenzus van erről. Az egy másik kérdés, hogy miért nem tudott ez a tudományos konszenzus átmenni gyakorlati politikába. Hát részben azért, mert pontosan fölismerték a gazdaság és a politikum szereplői, hogyha ők elkezdik a gyakorlatban átültetni azokat a következtetéseket, amik jönnek a tudományos konszenzusból, abból egyrészt nem lesz pénzük, és akkor nem jobban, hanem rosszabbul, legalábbis technológiai értelemben, ilyen életminőség vonatkozásban rosszabbul fognak élni az emberek, mert hogy lejjebb és nem följebb kéne vinni a gazdaságnak a úgymond a teljesítményét, tehát a évi 3%-os csökkenésről kéne beszélgetnünk, nem a növekedésről, már nagyon régóta egyébként, vagy akár még nagyobb ütemről. Az ütem lenne a kérdés, mennyit csökkentsünk, hogy akkor ne éljük meg katasztrófának a csökkenést, közben meg ne tegyük teljesen lakhatatlanná a bolygót. Tehát ezért lett az érdek, bizonyos cégek és bizonyos politikai csoportok érdeke, hogy elkezdjék ezt az egészet hitelteleníteni, és elkezdjék ezeket a konteókat, amiket idéztél, ezeket hangoztatni. És itt van a közbizalomnak a kérdése, meg a tudományba vetett bizalomnak a kérdése, meg az oktatásnak a kérdése, hogy mennyire tudott lemenni az emberek szintjére, mennyire tudott kézzelfogható, értelmes valóságként, meg eredményként megjelenni a tudomány az ő számukra, és hogy mennyire bíznak, és miben bíznak az emberek. Az amerikai elnök választás az szerintem egy alapvetően bizalmi kérdés sem ment el a demokratáknak. Ugye volt két narratíva. A demokrata narratíva arról szólt, hogy mi vagyunk a normálisok, mi ígérünk egy csomóféle szociális intézkedést, egy csomó társadalmi reformot, ami majd fölemeli a szegényeket, és majd a mindenféle hátrányos helyzetűeket, azokat majd integrálja, és a többi. Egy csomó mindent ígértek egyébként, adott esetben szakmailag jó, komoly ígéretek, erről szólt az egyik, és hát van a másik csoport, mondják a demokraták, akik ilyen furák, akik ilyen nem normálisak, akik ilyen radikálisak, akik ilyen hülyeségeket mondanak. És volt a Trump narratívája, ugye a republikánus narratíva, az meg arról szólt, hogy itt vannak ezek a heriszék, akik a régi elitnek a tagjai, ezek már évtizedek óta hazudnak nektek és átvernek titek, ezek nem titeket képviselnek, de itt vagyok én rám nem tesznek szájkosarat, én kimerem mondani azokat, amikről ezek még csak nem is beszélnek, de amik titeket foglalkoztatnak a hétköznapokban, én a többséghez beszélek, ezek meg csak a kisebbségeket képviselik már évtizedek óta, nem mi vagyunk a furák, hanem ők vannak ellenünk, ez a háttérhatalom. És az emberek többsége ezt a másodikat hitte el.
Hát igen, ezek szerint visszaértünk a kör elejére, ahonnan két adással ezelőtt elindultunk, hogy mi az oka, ami minden húzódik annak hátterében, hogy itt tart a világ, itt tart Európa, itt tartunk, ahol tartunk. Hát nem tudom, hogy a kétségeket és a félelmeket mennyiben sikerült eloszlatni. Az biztos, hogy ennek a beszélgetésnek, ennek a témának is az a végkicsengés a mi olvasatunkban, hogy önismeret, önismeret, önismeret. A befelé tartó út az első lépés, vagy az első lépések egyike. Köszönöm szépen Maier Máténak és Tarbence Lászlónak, hallgatóinktól búcsúzom. Jövő héten is nehéz témával folytatjuk, akkor a pénz kerül terítékre, úgyhogy sok minden visszaköszön, sőt, olyasmik is előkerülnek, amik itt most nem fértek bele, de igenis beszélni kell róla mindezek kapcsán. Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében is búcsúzom. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.